3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Kafka Margitról fogunk beszélgetni, akit addig nagyon nagy íróasszonynak nevezett. Tehát ehhez képest, mintha kicsit elsüllyedt volna aztán az utókor emlékezetében, hát majd kiderül a beszélgetésből, hogy így van ez. Minden esetre én most a nyitóbeszédet átadnám Spiró Györgynek, már csak azért is, mert a te ötleted volt Kafka Margit, és szeretném megtudni, hogy mi az, amiről mi esetleg kevesebbet tudunk nálad róla.
Hát csak el kell olvasni, és akkor az ember elájul, hogy micsoda egy óriási író. És ráadásul, hát nagy szerencsénk, hogy 1917-ben még megírta a Hangyabolyt, ami szerintem világirodalmi rangú, remek mű. És aztán 18-ban, 38 éves korában a kisfiával együtt meghal spanyol Náthába. Hát el lehet képzelni, hogy mi történt volna, hogyha egy kicsit halaszgatja ennek a témának a megírását, hát akkor egy európai nagyságú remek mű nem született volna meg. Nagyszerű mű a színek és évek is. Hát az 1912-ben jelent meg, és hát csodálatos regény. De az valahogy beilleszthető ebbe az európai hagyományba. Tehát voltak nagy írónők, hogyha már a nőkérdésről is szó van, az angoloknál, ugye, hát ott sorjáztak egymás után, meg a franciáknál is óta, de az, hogy egyes szám első személyben egyszerűen olyan hihetetlen pontossággal és mélységgel számol be az emberi kapcsolatokról, mint a színek és években, az azért a legnagyobbak közé emeli már akkor. Tessék elolvasni, hát nem olyan hosszú művek ezek, és azért ki vannak adva. Na most a Hangyabolyra azért hívnám fel a figyelmet, mert ezt nem nagyon ismerik. Tulajdonképpen kis regény terjedelmű, szóval nem olyan nagyon hosszú. És az emberi szenvedélynek olyan mélységeit és olyan színeit állítja elénk, ami hát egészen páratlan. Én azt hiszem, hogy ha ezt véletlenül németül írja meg, ahogy megírhatta volna nyugodtan, mert tudott úgy németül, akkor nem Franz Kafkát, hanem Margit Kafkát emlegetnék a világban. Olyan fantasztikus mű. Na most vannak előzményei, ez egy Zárdában játszódó történet, és hát ugye Diderot óta, aki az Apáca című darabját megírta, azóta van azért hagyománya a zárda irodalomnak, bár nem nagyon nagy. És hát a nevelési regényről, az iskola regényről már volt szó, a Tavasz ébredését vehetném még ide Franz Wedekinnek a darabját, amelyik 1891-ben ugye forradalmat csinált az osztrák irodalomban. De hát ugye a Törlesz iskola évei, amit hát az iskola évek az nem nagyon jó magyarítás, talán valami hányódásokat vagy zavarosságokat kéne fordítani. Az is arról szól már, hogy mi van akkor, hogyha egy zárt közösségben együtt vannak az emberek, és együtt van jelen a tanügyi regény, mint ahogy Kafkánál a Hangyabolyban. Együtt van az erotikus regénnyel és a hitregényével és a vallási regény. Fantasztikus gazdagság. Önmagában ez a téma választás az elképesztő lehetőségeket nyújt, és ezeket ő ki is használja. És nem csodálom, hogy nem lett népszerű, mert hogy nem népszerűsítették. Mert annyira bátor mű, és annyira, hogy úgy mondjam, őszintén beszámol az emberről, mint olyanról. Különböző alakok szenvedélyeiről és indulatairól. Olyan mélyen tud szólni, ami hát sem a Horthy korszakban, sem a Rákosi korszakban, sem a Kádár korszakban nem volt érdeke a politikának, hogy ezt kolportálja és ezt terjessze. Igaz, hogy 1971-ben csináltak egy Fábri Zoltán csinált egy filmet. Hát ez az, amikor a remek műből hiába vannak benne nagy színészek, Vas Éva, Törőcsik Marisa, Nem lehet. Hát az nem azért írták azt a regényt, hogy filmre vigyék. Hogy bevezetővel ennyit mondanék csak róla.
Hogy honnan jön, mert gondolom ez is fontos, mert a két nagyon külön forrásvidék a család. Van egy verse, ez a Morava mezőtől Uráig. Ura, ugye az édesanyját hívták Urai Margitnak, szóval egy nemesi származék volt. Apai vonalom meg, hát tele van ügyésszel, táblabíróval, főmérnökkel, főjegyzővel, ügyvéddel. Tehát mondjuk egy ilyen polgári, vagy éppen különféle hivatalokat, de magasrangú hivatalokat betöltő emberekkel. Felolvashatok belőle egy pár sort?
Persze.
Apám északról jött, a lelke ércvízű tó, mely súlyos hegyek sötétjén küzdve ezer évig szivárgott. És elnyomva mély magányban mindent magába váltott, mi titkos, lágy erővel oldó és gyógyító. Anyám, részletek ezek, tehát nem ez az egész vers. Anyám véreit is vérembe leltem, vércseszemű, lobogó, nagyhomlokú, kislovú had, verecke után a lápos puszta urában, kicsiny urak, igriccel ittak magukét, szamosszeg a világ, és házuk a váruk. Hát ez két nagyon külön, hogy mondjam csak, világ vagy pici, hogy mondják ezt, amiben élünk folyton?
Buborék?
Buborék, igen. Két nagyon különböző buborék.
Én először is szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit Gyuri mondott. Tehát a Hangyaboly, ez egy irtózatosan nagy regény, és talán a legnagyobb, és nem véletlenül, hogy az egyébként értelmezésekben nem szegény Kafka Margit életművet tekintve alulértékelt. Tehát egy kolostorban játszódik, ugye a történet lényege az, hogy haldoklik a kolostor főnöknője, és megindul az utódlásért a harc, és közben rengeteg dolog van, de ez csak tényleg csak az egyik rétege a dolognak, hanem az emberi érzéseknek olyan mélységét és olyan finom részletezettségét kapjuk, amely én számomra kizárja azt, hogy ezt a művet, akár Diderot-ét, mint egy antiklerikális regényként értelmezzük. Mert akár lehet úgy is. Bemutathatjuk azt, hogy a kegyesség, az ájtatosság az mennyire képmutató, meg stb. De itt sokkal mélyebbről van szó. Arról van szó, hogy mennyire összefüggnek érzések, önbecsapások és hitek, hagy olvassak föl tényleg egyetlen egy hosszú mondatot, ami elképesztővé teszi. Arról beszél, hogy az Árdán belül is rengeteg elkülönülés volt, hogy ott sem lehetett csak úgy találkozgatni. Nem, hogy csak a külvilágtól voltak elzárva, de szinte egymástól is. És a mesterséges távolság jó meleg ágya volt a különös és fantasztikus hevüléseknek, melyek csak ritkán vonatkoztak közeli társnőre. Legtöbbször a leginkább elkülönített nővért, jelöltet vagy képezdésznőt illették. A képezdésznő ugye, aki tanítóképzőbe jár. A sötét öregház át meg át volt szőve ilyen megnevezhetetlen és izgalmas rokonszenvekkel, a templomból kijövett áruló pillantások estek a szentelt víztartó peremén, reszkető kezek érintették egymást lopva, éteri könnyedséggel, ám feledhetetlen érzésekkel, és egy véletlen találkozásnak a folyosón, egy köszönésnek, egy elsuttogott szónak életre. Egy nagyon is belső és jeltelen életre kiható jelentősége volt, és ilyen légies kapcsolatokból bármilyen titkoltak voltak látszólag, rendesen tudott az egész zárda. Egy-egy új érzelemnek vagy hűtlen pálfordulásnak hírét messze fiókházakban is elvitte a hír. Tehát csak ez a néhány mondat is hány és hány fajta rétegét takarja az emberi érzéseknek, hatalmi viszonyoknak, annak, hogy hiába zárjuk le a kommunikáció lehetőségeit, a hírek azok száguldanak. Én azt gondolom, hogy van ez egy akkora regény, mint az Iskola a határon, és rokon is. Nem tudom, majd Gyuri biztos cáfolni fog, de én emlékszem, hogy én ezt felnőtt koromban olvastam el jóval az egyetem után ezt a Hangyabolyt, miközben az Iskola határon akkor olvastam, amikor én is magam egy ilyen zárt intézménybe jártam. Én a Győri Bences gimnáziumba jártam, és ott három hónapban egyszer mentünk haza. Ha nem is volt ennyire zárt, de mégis elég zárt volt, hétfőtől szombatig tanulás. És ugye az iskola határont, mint egy ilyen identifikációs regényt olvastam 18 évesen. De most rengeteg dologra ráismerek ebben a nagy úgynevezett női regényben, hogy mennyire így működött, sőt, még inkább így működött, mint a Hangyaboly, mondjuk a Győri Bencés Rendház 1980-as évek végén, és nem úgy működött, mint a határszéli katonaiskola, mert hát nem volt olyan brutális. Egyébként ebben is rengeteg brutalitás van. Tehát azt gondolom egyébként, és a filmet is, hogy nem tudott felnőni, hiába Fábri Zoltán, hiába Törőcsik Mari, nem tudott. Tehát annak az összetett ábrázolásnak csak prózai módon tudott, amit például egy Virginia nővér, vagy egy Magdolna nővér, de akár egy olyan brutális figura is, mint Kunigunda jelent ebben a regénybe. Tehát én nagyon örültem, amikor Spiró György mondta, hogy a Hangyabolyról külön beszéljünk, mert ez szerintem egészen kivételes. Visszatérve, amit mondasz. Igen, tehát vannak az uraiak. Az urai az egy nagy kelet-magyarországi gentry család, a református egyházban máig egyébként jelentős szerepet játszanak, és a Kafka, tehát az apai örökség az egy honorációr, tehát ügyészek, táblabírák, stb., de azért ők is nemesek. Tehát már Kafka Margit nagyapját nemesítik, tehát még a feudális világ utolsó részeiben. És egy kicsit ez megtévesztő, mert mindenki úgy kezelte, főleg a színek és éveket, hogy ez egy gentry regény, a gentry hanyatlásának a regénye. Egyébként lehet így is értelmezni, tehát ahogy leírja azt a vendégeskedést, ahol az apósával, az első férje apjával ugye örök időkre összeveszik, hát az leírható ilyen értékrendi harcoknak is, de Kafka Margitot, és ilyen értelemben nagyon érdekes, hogy rögtön elismerte a nyugat. Tehát ahogy ezt Németh László mondta, hogy Adi volt a forradalmár, Móric volt a nép, Ignótus volt a szellem, vagy Osvárt, már nem is tudom, hogy írta a német, és Kafka Margit volt a nagybetűs nő. Csak hogy ez volt a legnehezebb, mert mit jelent ez, hogy nő, mert nem voltak készen rá. És egyébként Balázs Béla megemlékezik arról, hogy a nyugat nagy vacsoráin úgy volt, hogy ott voltak a szerkesztők, és a nőknek külön asztaluk volt. Hát mint az én nagyszüleimnél, ahol a nőknek még nem mehettek az asztalhoz, hanem ott a kis padon ették meg az ételüket, mert egy hagyományos patriarchális világban a nők nem ültek asztalhoz, és ugye a progresszió nagy, sokszor idézett lapocskájánál ilyen akadálytalanul ment ez a dolog, hogy külön asztal, amit Kafka Margit egyébként neheztelt, és hát ugye rengeteg, tehát nem akarom az életrajz intimitásainak a világába elvinni, meg ráadásul ugye van is egy kulcsregénye a nyugatról, az állomások, tehát hogy ő tényleg egyenrangúként indult, és brutálisan gyorsan bekövetkezett halála, akkor, amikor ugye beválasztják a Vörösmarty társaságba, ami ugye ennek a Károlyi forradalom, Őszi Rózsás forradalom idején keletkezett progresszív, de hát mondhatjuk, hogy a legjobb írókat tették oda be, vagy hívták meg, és akkor hirtelen meghal. Meghal ő is, és meghal a kisfia is, aki direkt azért hoz föl Déváról egy zárt intézetből, hogy nehogy a románok, meg a betegség, a spanyol elválasztja őket. Tehát igazán tragikus, és még tragikusabb magánéletileg, mert Kafka Margit a regényeivel ellentétben megtalálta a szerelmet, igaz, elég soká, és elég konvenciótlanul, mert ugye Balázs Béla öccsével, Bauer Ervinnel házasodott össze, hát már az is egy borzalmas, hogy az első világháború kitörésekor, és akkor éppen visszakapta volna a férjét, véget ért a világháború, stb., és akkor meghal Kafka Margit. Tehát ez egy borzalmas tragikum, de egyébként tényleg visszautalva Spiró Györgyre, hát elképesztő, hogy milyen életművet hagyott így is, hogy mennyit írt, és hogy ez mennyire jó, és akkor még mik is fértek bele, gondoltunk volna rá, hogy ez a szegény nő, ez még Szabó Dezsőbe is szerelmes volt, tehát borzalom. aki aztán borzalmasakat írt róla, mármint, hogy a halottaknak a szabadságával, vagy a halottakkal szembeni szabadsággal, hogy bármit leírhat róluk. De egy nagyon érdekes életmű, és hát nagyon örülök, hogy a hangyaboly így a közepébe jött, mert talán ez a legjobb.
Ez a, csak egy mondat a halálának, ez a gyilkos iróniája, hogy az a Kafka Margit halt meg a La Grippe-ben, ugye a spanyol Nátában, aki egyébként nem szállt villamosra soha, mert annyira félt a fertőzéstől. De mindegy. Gyuri?
Igen, nem hibátlan remek mű, noha az európai irodalom egyik óriás műve a hangyaboly. Nagyon érdekes, hogy miután Zárdáról van szó, és miután ki van találva a fő téma, ez a választás, tehát haldoklik a rendfő asszony, és akkor helyette valakit demokratikusan kétharmaddal kell megválasztani. Hát elég érdekes egy ilyen intézményben, és nem sikerül persze. És aztán a kompromisszumok tömege, tehát ez a kicsi motivum is olyan hihetetlen politikai érzékkel van megírva, ahogy szoktak történni a dolgok, nem csak Magyarországon, mindenütt a világban, hogy kicsi kompromisszumok kötetnek végül is, mert nem lehet megcsinálni, amit ez akar, az akar. Tehát ami kialakul, az senki nem akarta, mondja Hegel után Marx. Tehát ez tökéletesen hitelesen van ábrázolva, de ez tényleg nem a legnagyobb rész. Ami elgondolkoztató, hogy körülbelül a regény fele az egy nap alatt játszódik. Ismerünk ilyen regénytípust, és hát az Iván Gyeniszovics egy napja például, ami szintén egy hasonló közegben van, hiszen a láger az hasonló közeg, mert zárt közeg, ahol közvetlenek az emberi viszonyok. Itt erre hívnám föl a figyelmet. Meg tulajdonképpen a közvetlen emberi viszonyokat írja kettész a sorstalanságban, meg tehát fantasztikusan van kitalálva az Zárda, mindegy, hogy ő maga valóban növendék volt, meg tanított is a Miskolci Zárdába, meg máshol is, csak hogy egyszerűen az anyagismeret önmagában nem dönt arról, hogy hogyan formálja meg a regény világát egy író. Na most az első felében, amikor egy nap történetét viszi végig, és bemutatja ezzel az egész Zárdát, meg a múltját is, az egy kicsikét vacillál a szerzői elbeszélés, meg a szereplők beszéltetése között, és nem mindig dönt jól. Ez egy nagyon érdekes dolog, nincs olyan remek mű, amiben ne lenne ilyen, ilyesfajta probléma. Ezt az ember ismeri, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy beszéltessem a figurát, miközben információt kell adagolni az olvasónak. De később oldódik ez a probléma, amikor már nem egy nap van, hanem elindul egy epikus történés, és ott már nincs ilyen probléma, amit az ember esetleg számon kérhetne az írón. De mindegy, mert ez kicsiség ahhoz képest, hogy a szenvedélynek és a szerelemnek micsoda fantasztikus ábrázolását kapjuk. Na most ez a szerelem ebben a közvetlen emberi kapcsolatokban bővelkedő, tulajdonképpen nagy szőttesben, mert hiszen ez sok szereplős ez a kisregény, és a kacsok inkább kinyúlnak belőle, mert hiszen külsősök is kapcsolódnak a belső történethez, akik között van olyan, akihez az egyik Zárda nővendék, az Erzsi hozzá akar menni, és manipulálja az egész társaságot ebben ennek érdekében, és meg is szöktet valakit az Zárdából, megbehatolnak egy alkalommal részegek, és ott hülyeséget csinálnak, és felbojdul az egész hangyaboly, ugye, végülis innen van a címe. De hogy ez a hatalmas szőttes, ez a szerelemnek, mint alapvető szenvedélynek a különböző árnyalatait villantja föl. Na most ez nem testi szerelem. Tehát messze van a pornográfiától. Ez a fantasztikus benne, hogy utána, amikor jön a 20. század, meg a 21. század, egyre nehezebb ilyen működő emberi közösségeket megtalálni, mert az életből vesznek ki, mert óriási az elidegenedés, És valamikor én úgy datálom, hogy a 70-es, 80-as években volt utoljára olyan például Magyarországon, amikor még ilyen kicsi közösségekben a másik embert alaposan meg lehetett ismerni. Ezek a természetes közösségek, tehát ezeket nem kitalálja az író. Az Árda ilyen, a színház ilyen, a középiskola ilyen, erről már beszéltünk,
és aztán minden kamaszgaleri ilyen, természetesen.
Igen, meg a szurkolótábor ilyen, hogyha valaki egyszer megírná, hogy egy ilyen elvakult szurkolótábor belülről milyen. És mindig fölmerül a kérdés, hogy aki kémkedett, aki megírja utólag, hát azt nem fogják nagyon szeretni.
Igen, ez mennyire volt velünk.
Igen, és hogy elárulta, beleszarta a saját fészkébe, stb. Hát de egyre kevésbé van ilyen, és az egész élet tulajdonképpen ezzel a tömeginformációs társadalommal átalakul egy politikai pornográfiává, ami nem kedvez annak, hogy erről regényt vagy drámát lehessen írni, ki is vesznek ezek a műfajok. Csak erőltetetten lehet ilyen álközösségeket, vagy lírai történeteket leírni. Tehát átcsúszik az egész egy hatalmas panaszolkodásba, aminél messzebb semmi nem áll Kafka Margittól, amikor a regényeit írja. Amikor a verseit írja, akkor van benne. Tehát, mint lírikus, egyáltalán nem tartom olyan nagyra, de teljesen mindegy, mert a Hangyaboly egy romolhatatlan, fantasztikus nagy mű. És mondom, hogyha nem magyarul születik, és nem érdekük a különböző politikai kurzusoknak, hogy elhallgassák, hát akkor a világirodalmat meghatározó mű lett volna a 20. században.
Mit gondoltok arról, hogy mondjuk a színekes évekről beszélünk, ami hát egy nősors története, egy a folyamatos kompromisszumokba beleromló nőnek a története, hogy ez mennyire függ össze azzal azért, hogy ő hogy élt. Mert ugye az édesapja meghal, amikor ő 6 éves, ha jól láttam, igen, 6 éves korában hal meg. Az édesanyja túléli, ő 1934-ben fog majd meghalni, de ahol tanul, az a Szatmári Irgalmas Nővérek tanítóképző zárdája, ahol tanári oklevelet szerez, az az Erzsébet lányiskola, és ugye otthon egy nő várja, mert apa nincs. Tehát gyakorlatilag folyamatosan egy nőközösségben van. Ez mennyire tapasztalható vagy érezhető a művei? Mennyire határozza meg a gondolkodásmódját vagy a véleményeit?
Egyáltalán nem. A tehetség és az érzékenység az teljesen független attól, hogy az életrajzban mi történik. Hogyha ő nem ilyen zseniális léleklátó, akkor teljesen mindegy, hogy élt a papája, vagy nem élt. Akkor nem. És hát nézzük meg a férfi szereplőit. Hát fantasztikus, ahogy ezeket a palikat, a férjeket, meg a férjjelölteket, meg ezeket a megyei politikában érdekelt palikat leírja. Hát őrületes emberi tudás. És olyan megfigyelések vannak benne, amelyek teljesen függetlenek attól, hogy vele a családi meg magánéletében mi történt. Ez teljesen független. Az igazán tehetséges ember úgy születik, hogy van egy tapasztalat előtti tudása. Az az igazi. Na hát neki ez megvolt. És mindegy, hogy mi történt az életében, mindegy, hogy kikkel keveredett össze, vagy nem. Óriási lélek ember és társadalomlátó. Na most fantasztikus a műveltsége. Hát a színek és években például a vége felé szó esik a tanár úr, aki hát egy nagyon bölcs ember. Nem, még a Hangyabolyba, bocsánat, még a Hangyabolyba.
A Szelényi,
aki fizikát tanít, és tud a kvantum elméletről. Már bocsánat, már azt próbálja megmagyarázni ezeknek a buta lányoknak. A kvantum, a fény mechanikáját. Fantasztikus. 1917-ben vagyunk, ugye? Minden tud. De a történelmi tudása is fantasztikus. A szociológiai tudása elképesztő. Tehát abszolút up to date, hogy úgy mondjam, tehát a kornak megfelelő tudása van minden. De ezt úgy tudja berakni, hogy közben az embert, az alakot jellemzi vele. Hogy mindegy, hogy a föld forog a nap körül, vagy a nap körül, vagy fordítva, mert ez csak számítási kérdés, és hát egyszerűbb így számolni. Ez igaz. ez igaz, hát ez egy nagy korabeli felfedezés, hogy nem úgy vannak a dolgok, mert viszonylagos. Tehát óriási tudása, de mindezt megelőzi az emberekről való fantasztikus tudása. Na most az, hogy individuumokban tud gondolkozni, amiben az irodalomnak muszáj, mert arra van kitalálva, az mérhetetlen távolságban van attól, ami aztán következett. Tehát az ő emberi tudásához képest a későbbi hasonlóan tehetséges embereké, mert ilyenek szoktak adódni. Ég és föld, ez a baj, hogy azóta egy olyan mérhetetlen romláson ment át. A világ, az emberi világ, ami az individuum helyett a hangsúlyt elvitte a szociológiára és a statisztikára, és már mint statisztikai adatokkal dolgoznak az egyes emberrel, és nem mint egyes emberrel, akit meg kéne becsülni, és tisztelni, és szeretni kéne.
Bali?
Én visszatérnék arra, amit mondtál, hogy hol szerezte az iskoláztatását, tehát, hogy ugye az irgalmas rendi nővérek, tanítók máshol nem is szerezhette volna. Tehát azért ez a nagy átalakulásnak az időszaka, amikor nagyon lassan megjelenik az első női hallgató az egyetemen. De még nagyon kevés van, és mire jön ugye az Őszi Rózsás Forradalom és a Tanácsköztársaság, hogy a nők valóban tömegesen megjelenhessenek, szegény Kafka Margit már halott. És nem volt könnyű dolga, mert egy értelmiségi családból származik, és hadd olvassam föl a nagybátyjának, Laukó Gusztávnak, aki az első magyar szatirikus lapnak, a Sarivárinak volt a szerkesztő, hogy mit írt az édesanyjának, amikor megkapta a verseit, mármint Kafka Margit verseit, azt írja az anyjának, nem rosszak a lányod versei, hugom. Sőt, szépek és egészen jók. De hát minek írni egy nőnek? Az olyan jó gazdaasszonynak, mint te vagy, kár volna, ha a lánya nem a főzőkanál mellett maradna meg. Még az is kár, hogy tanítónő lesz. Hát most lemernénk egy ilyesmit írni, bárki férfi. Tehát, hogy... És valószínűleg
teljes... De valaki ezt gondolja.
Csak... Lehet, hogy valaki ezt gondolja, de akkor ez volt a norma. Tehát, hogy ehhez képest egyébként... Nagyon érdekes lenne egyébként a színek és évek, vagy az állomásoknak is a Budapest képét elemezni. Meg hát ugye a hangyagból is azzal végződik, hogy Király Erzsi, megnézem egy kicsit magamnak Pestet. Tehát, hogy a Budapest, a város, az emancipáció, tehát azért itt valaki olyasmiről van szó, aki nem valami adottba születik bele, hogy a nőnek ugyanúgy rendelkezésre áll az íráskészség. És itt szerintem ez milyen elgondolkoztató, amit Gyuri mondtát, hogy tapasztalat előtti tudás teszi a tehetséget. Tehát van ennek egy megmagyarázhatatlan része, hogy Kafka Margitnál tényleg tök mindegy, hogy nő vagy férfi, aki írja, mert az a fajta hátrány, amely a nőket hátrébb sorolja, annyira nem játszhatott szerepet, hogy még Adi is kénytelen volt retirálni. Tehát aki szintén mondta, hogy nagyon nagy gondom van ezzel, nem így írta pontosan, csak nem tudom most fejből idézni, hogy te nő vagy. Hát, hogy annyira jók az írásai. És hát ugye nagyon érdekes, hogy viszont Kafka észreveszi ezeket a gyengeségeket. Tehát ugye a Színek és években is van egy olyan jelenet, ahol a férj, aki ugye a reggeli kiszolgálást teljesen természetesnek tartja, hogy a tej föle, hogy miért pazarlod el, meg stb. És a hossza.
A pille.
Hová tűnt a pille? És nagyon érdekes, hogy fennmaradt valamikor a 60-as években egy kései túlélő a müncheni látóhatárba, ez egy nagyon érdekes folyóirat volt az emigrációban, leírja Adinak és Kafka Margitnak egy közös uzsonnáját. És Adi, hát ott volt valami kis szerelmi szál, és valószínűleg Adi csak testileg akarta magáévá tenni Kafka Margitot, aki ezt azért megakadályozta ilyen vadmacska körmökkel. Kérdés lenne, ugye a mai körülmények között Adinak mit ártana az ő nagy természete, mert bizonyos, hogy mai...
Ma egyszerű bántalmazónak.
Hát igen, de az, ahogy leírja, hogy miért nincs bivaj tejed, Margit? Tehát, hogy az uzsonnal állandóan arról panaszkodik, hogy itt a kávé, és nincs hozzá bivaj tej. Tehát, hogy ezek a gondok, ahogy a férfi idegesíti a nőt, és teljesen természetesnek tartja, hogy majd a nő fogja megoldani neki a legbanálisabb problémáit, ezeket tényleg Kafka írásaiban megtudjuk. Tehát a mindennapiságnak ezt a poklát, és ennek a pokolnak a természetességét is úgy írja le, amit sokszor nehéz egyébként férfi íróknál megtenni, mert ők sokkal inkább szeretnek nagy távlatokat tenni. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Színek és évek nem egy nagy vonalú történet, mert az egy nagy szágá, vagy egy hanyatlás történet is egyben, meg egy életút története, ahol nagyon érdekesen az elbeszélő, aki, ha jól tudom, éppen 50 évesnek van ábrázolva akkor, amikor mindenre visszaemlékezik, egyszerre úgy adja elő a dolgot, mintha ott lennénk jelen, máskor, mint az emlékezés fájtlán keresztül, tehát nagyon-nagyon érdekes, de mégis benne vannak ezek a hihetetlen empatikus részletek, a bivajtej, és hogy annyi panaszkodik, és aztán utána persze kiderül legalábbis, hogy kocsisborért kellett elmenni, és hát ez az egész ugye borzalmas volt. Én csak azt tudom mondani, hogy nincs olvasási akadály. Nekem legalábbis nem volt most az, hogy hiába 110-120 éves sorokról van szó, és én sem a versekről beszélek, hanem a prózáról. De hát például az Este című novellája is, amikor megcsalja a cseléd lányjal a férj, és aztán megírja a szerelmes leveleket a mennyasszonyának, a feleségnek. És akkor azt látjuk, hogy mégis hozzámegy feleségül. És hogy hány és hányszor fordul elő ez 2020-ban, 2010-ben, de hogy miért mentél hozzá, miért költöztél össze, meg stb. Hogy az ellentmondások, hogy az ember nem racionálisan működik, és hogy van, amikor képtelen a védekezésre, hogy számára toxikus szituációkból elmeneküljön, és hogy abszolút friss és aktuális, amit ezzel kapcsolatban ír.
Például, hogy nem akarja lúzerként otthagyni a terepet. Maradok, amíg nem győzhetek egy picit. Nagyon sok minden van ebben.
Hát meg a megalkuvások ábrázolásának a nagy költője. Hát éppen erre utalt ez a részlet is, amit mondtál, de hogy hogyan kényszerül az ember önhazugságba és megalkuvásba. Mert olyan a világ, meg ő is olyan. Hát én azt hiszem, hogy Németh László, akinek szerintem a legjobb könyve az Iszony, ami össze is vethető egyébként a Színek és évek tematikájával. Hát ő messze nem tudja, pedig az nagyon jó regény, messze nem tudja ezt úgy ábrázolni és úgy átélni. És teljesen mindegy, hogy a Németh László egy női szereplőbe képzeli magát, és Kafka meg nőibe is, meg férfiba is, meg akárkiébe.
De bocsáss meg, azt akarod mondani ezzel, hogy tulajdonképpen amíg a társadalmi szerepek, az úgynevezett gender szerepek különböznek, addig van külön nőíró.
Nem, nincsen. Éppen az
nincs.
Nem, dehogy van. Hát nézd meg a Bronte nővéreket.
Hát előbb arról beszéltetek, hogy úgy írtam meg, mert hogy Németh László képtelen lett volna.
Igen, mert jó bíró. Már jó, bocsánat. Bíró,
így van.
Íróként beszélek róla, nem nőként, meg nem férfiként, hanem hogy egyszerűen jó bíró. Mélyebben lát.
Igen.
Mélyebben érzékeli mindazon öntépő és megoldhatatlan szituációkat, amelyekbe az ember belekerül. És mindegy, hogy férfi vagy nő, hát a férfiakat is úgy ábrázolja. De nézd meg, hogy az igazán jelentős íróknál teljesen mindegy, hogy nő vagy. És a nőknek nincsen semmiféle kisebb rendiségű érzésük, hogyha zsenik. A Bronte nővéreket nézd meg. Hát társadalmilag egyáltalán nem voltak úgy arra jogosítva, amit csináltak, de ez nekik nem okozott problémát, és senkinek nem okoz problémát. Nézd meg a kisebbségieket, hogyha igazán tehetségesek, akkor nem hanem az egésszel foglalkoznak, és az összes emberrel foglalkoznak. És nyilván nem véletlen egyébként, hogy a Radnóti Miklós ugye egy nagy tanulmányt írt Kafka Margitról.
Hát a doktori diszertációja.
A diszertációja. pozíciót. Hát pont Kafka Margitról, és nem annyira a költészete az érdekes, hanem hogy mit tudott ez az ember. 150 oldal körülbelül ez a hangyaboly. Hát ezt nem ismerni, és ehelyett, Kafka Margit helyett berakni ezeket a rettenetes, középszerű hülyéket a középiskolai irodalom, kötelező irodalomba. Uh-huh. Nemzetellenes bűn.
Ehhez akartál Radnótihoz szólni?
Hát az egyébként nagyon érdekes, hogy Radnóti ugye 34-ben írja meg a doktori disszertációját, amit kiadnak, és amelynek önmagában is van egy nagy recepciója. Tehát Rónai Györgytől elkezdve Söfrén Aladárig mindenki ír erről a disszertációról. Hát ugye tehát Radnóti az egyik legnagyobb magyar költő, és hogyha nem a legnagyobb magyar költő lett volna, hanem mondjuk elindult volna az irodalomtörténet pályáján, akkor is nem fogott volna mellé, hála Istennek, hogy már költőként írta ezt a tudományos munkát is, és egyébként javított is rajta. Tehát amikor a Magyar Csillagban egy rövidített változatot hoz létre, akkor ott revidálja is kissé magát, pontosan ezeket a nő vagy nem nő című problémákat húzza ki, amiről Gyuri beszélt, hogy igen, tehát az írói övr végső mienségét, az semmiképpen nem tudja befolyásolni, hogy most nő írta vagy férfi írta, mert egyébként bele tud helyezkedni abba a helyzetbe is. Számomra is egyébként egy elgondolkodtató az iszony, mert az ugye szintén egy nő szemével láthatja az egészet, és sokkal kevésbé természetes, bár mondom, vannak hatalmas nő alakjai Németh Lászlónak, és én ide teszem a Gyászt is, a Kurátor Zsófit, ahol teljesen el tud feledkezni a prófétai meg nemzetnevelő szerepéről, és akkor egész jó tud lenni. De miért beszélünk most Németh Lászlóról? Azokról a teljesen illuzórikus, vagy néha meg teljesen hagymázas gondolatairól, amelyeket ő, mint a nemzet prófétája adott elő, holott, hogyha megmaradt volna a novella és regényírónak, akkor még sokkal nagyobb fejlődés lehetett volna, hiszen a pálya egyik csúcsa az a novella, amit ugye Osvát egyébként ugye Kafka Margitnak egy ideig szerelme volt, és meg is írta ugye ezt a történetet, tehát hogy Osvát választott ki a nyugat számára, csak hát ugye Németh László a nemzeti élet organizátora akart lenni. Most ezzel olyan sok mindent ma nem tudunk tenni. Tehát az ifjúságot ezzel nem tudjuk megnevelni, viszont egy olyan novella, amit hogyha végre valaki elkezd olvasni, hát ez felrobbantja benne, mert azok a dilemmák, azok a szenvedések, és azok a szenvedélyek, amelyeket Kafka Margit megír egy 19 éves, egy 20 éves, vagy akár egy 15 éves hősénél is, azok ma is ugyanúgy ott égnek, ott büdösödnek, ott ragyognak a mai ifjú szívekben is, tehát hogy abszolút aktuális Kafka Margit, mert nem eszményeket ír le, hanem az életet. Nekem ez volt jó, hogy nem volt ilyen zavaró, hogy ő most feminista író akar lenni, vagy Isten tudja micsoda. Nyilvánvaló, neki is volt egyébként egy elég jelentős publicisztikai tevékenysége, éppen ezért el lehetett adni a korai szocializmus időszakában, főleg mint szocialista írót, meg egyebet, és hát ugye nem is ezek a lényegesek. Tehát nagyon érdekes például, hogy ugye jó viszonyban volt, de egy rivalizáló viszonyban volt Lesznai Annával, aki egy nagyon érdekes személyiség, Jászi Oszkár felesége, egy gazdag nő, hiszen az édesapja az a Nemzeti Kaszinó egyetlen zsidó származású földbirtokosa, hatalmas körtvélyesi kastély, az egy hatalmas szellemi találkozóhely, és hát ugye ennek a Lesznai féle nagyregénynek, ami ugye csak a 60-as évekre lett kész, a kezdetben volt a kertnek a metaforája, színhelye, mindene, és le is írja, meg is ebben a nagyregényben Lesznai, azt hiszem Leónának hívja Kafka Margitot, le is írja, hogy Kafkában működött az irigység, mert örökké szegény volt, és Lizóba ez ő maga, lesz nagyban működött az irítség, mert nagyon gazdag volt, viszont nem érezte magát olyan tehetségesnek, hogy ő neki nem jöttek ki olyan kereken a mondatok, mint Kafkának. Tehát ez is nagyon érdekes. Egyébként, ha itt tartunk, hát a kezdetben volt a kert, és egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon gazdag, sokfelé ágazó mű, de más jellegű, az is biztos más jellegű, sokkal szimbolikusabb, sokkal, hogy is mondjam, álmodozóbb, mint a Kafka. Én így mondanám, hogy realizmus, de hát biztos az irodalomtörténészek megharagudnának emiatt.
Említsük meg azért a közeget, vagy mást akartál hozzáfűzni?
Nem, azt akarom hozzátenni, hogy egyáltalán nem egyházellenes ez a történet. Noha minden baj...
Na, melyik a hangyaboly?
A hangyaboly. Noha minden baj, meg probléma, meg lehetetlenség, ami a valláshoz, főleg hát a katolikus valláshoz fűződik, benne van. Mert annyira mélyen és természetesen ábrázolja a vallásosságot, és annak többféle árnyalatát. És még van is erről egy mondata, nem írtam most ki, hogy a szeretet mindenki iránt, aki ott van, a szeretet működik, és nem a megvetés, vagy a gyűlölet, vagy akármi. És vannak olyan oldalak, ahol mondjuk egy önképzőköri felolvasást úgy visz végig, hogy az a tanár úr kérembe is beleférne. Meg van ottan ilyen nagy romantikus kitörés is, ami hát egy ilyen nagy szerelmi vállalás, ami miatt ugye Matilda nővér, vagy hogy hívják, annak el kell mennie. Vagy hogy hívják? Nem Matilda.
Virginia, és a Matilda között.
A Matilda, igen
neki kell. Az
és aztán a Matildának el kell mennie egy másik fiúk intézménybe, mert hogy nem lesz belőle, amit szeretett volna. És a Virginia majd, amikor egyszer majd lecsillapod, ő lesz az árda főnöknő. Tehát annyira igazságosan, és annyira természetesen ábrázolja a diáklányoknak is, meg a nővéreknek is, a novicoknak is a vallásos élményét, ami emberi, hát az ember az egy vallásos vadállat, szoktam én mondogatni, és ez tökéletesen benne van. Tehát szó nincs arról, hogy a vallásosságot bármiért is elítélné, vagy hanem az emberi nemnek a differenciás specifikája, hogy vallásos, csak hát annak különböző változatai vannak, és ahogy ez egy-egy személyre rávetül, hát eretnek módon egyébként, hát végül is Jézus mennyasszonyai, és akkor mégis egy emberre viszik át az érzelmeiket, de ez annyira természetes módon van ábrázolva, hogy az egészen kivételes.
Szóval azt akartam kérdezni, hogy mennyire határozta meg őt ez a közeg, vagy mennyire nevelte, vagy mennyire vitte vala bármilyen irányba, és most nem a tehetségről van szó, amiben bekerül is ez a nyugat, ugye? De említettétek, hogy Osváth Ernő, akivel volt egy szerelmi kalandja, de Pak Viktort is lehet mondani, hogy zenekritikus volt szintén, és hát ott volt Adi, meg ott volt Kosztolányi, mint barát, Babics, mint barát, és hát Szabó Dezső, akit szintén említettetek, és hát Balázs Béla. Szóval ez egy nagyon tehetséges és nagyon komoly, nagyon erős individuumokból álló társaság volt. Azt hiszem, hogy tehát, hogy mondjam, csak terepnek is tanulni a férfiakról, meg emberekről jó lehetett neki, meg hát nagyon sokféle hatás érhette egyébként is, világnézeti, gondolati, művészi, stb.
Nem tőlük van a tudása az emberről, nem, ők kiemelkedő alkotók, és az életből, meg a konstrukcióból, ahogy egy alakot fölépít, én nem tudom, hogy mennyibe segített neki az ezekkel való kapcsolatban bármilyen alakot is megteremteni. Hát volt neki, hát azért mégiscsak akkor még voltak családok és voltak rokonságok. Tehát ez nagyon fontos, hogy akkor még a család nem volt úgy széthulva, mint azóta. Hát azóta többszörösen szétcincálták az úgynevezett családot Magyarországon. Ma már alig van ember, akinek lenne. És a rokonsági fokok, amelyek belejátszottak még a vármegyei politikai harcokba, vagy a kisvárosi politikai harcokba, azok együtt voltak. Ő ebből táplálkozott szerintem, és nem annyira az irodalmi életből, mert az irodalmi élet az egy ilyen műtársaság, szóval az nincs úgy egyben. Arról anekdotákat lehet csak mondani. De a valóságos hatalmi kapcsolatokhoz nincs sok köze, és az emberi indulatokhoz.
Ali?
Én is azt gondolom, hogy aszimmetrikus lenne azt mondani, hogy Kafkára hatott, meghatározta, ne adj Isten, felnevelte volna a Nyugat vagy a Nyolcak.
Hát csak azért is, mert azért említettem, mert viszont a versével kapcsolatban azt látom, hogy említik Adi nagyon kemény hatását.
Igen. És akár igaz is lehet, főleg a versek táján.
És sokat lehet mondani.
Igen, az a visszaemlékezés, amit idéztem a müncheni látóhatárból, pont azt az évődést fejezi ki, hogy Adi meg van sértődve, hogy az ő prózai munkásságát Kafka nem nagyra értékeli, és bosszúval azt mondja, hogy én még egyetlen versedet sem tudtam végigolvasni, aztán mire kibékülnek, akkor azt mondja, hogy hát de, jók ezek a versek. Tehát most ezek ugye ilyen nyilvánvaló, hogy egy ilyen alkotói közösségben mindenki mozdony akart lenni, és senki sem teher kapcsolt vagon, és Kafka Margit ki is küzdötte ezt a szerepet. Tehát, hogy amikor például a Nyugatnak az első nagy válsága van Osváth és Hatvani között, ennek a részleteit egyébként az ő Márvány utcai kis kétszobás lakásában tárgyalják le. Tehát, hogy nagy hatású ez a nő. A Hatvani később nehezteli is, szerintem igazságtalanul, hogy Kafka Margit rángatta bele igazából, mert ugye nevezetesen egy párba is fejlődött ki Hatvani és Osváth között, amelynek ugye igazából az volt a tétje, hogy Osváth a fiatal tehetségeket is hozta, még Adi, Kafka és Hatvani inkább azt mondta, hogy hát legyen ez a csúcsok folyóirata, és hát mivel ők már bizonyítottak, inkább ők szerepeljenek. Természetesen nem csak erről szólt a történet. Tehát én azt mondanám, hogy a Nyugat nagyon fontos, és nagyon támogató közeg volt. Ne felejtsük el Móricz Zsigmond a kritikáját a Színek és évekről. Tehát nagyon lelkes Móricz Zsigmond, pedig hát prózaíróként, ha valakit oda közelbe lehet ott a kortársak közül helyezni, sőt, akár felül, az éppen Móricz. Tehát, hogy feltétlenül elismerő. És az is egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy nagyon sok gyanúba van, és méltatlan gyanúba ez az ideologizáló népnemzeti kultúrháborúban, hogy a Nyugat az valami zsidó, de legalábbis kozmopolita, legalábbis dekadens dolog. Hát kik vannak ott? Hát a régi nemességnek a képviselői. Milyen témák vannak? Hát a vidék, az emberi viszonyok, stb. Egy Kafka, egy Kosztolányi, egy Móricz, Adi, hát ezek a magyar életet, a magyar múltat, a magyar jelentést írják. Tehát magyar írók, tehát hogy el sem lehet képzelni magyarabb folyóiratot, mint a Nyugatot. Lackó Géza, és akkor folytathatnám a sort, tehát hogy...
Babics,
tehát hogy, és hát nem véletlenül, aki belátta, hogy ott vannak a tehetségek, az, ha nem is ismerte be, de mindenképpen akarták csalogatni. Hát nevezetes, hogy Kafka megpróbálták szintén konzervatív oldalra átrántani, pontosan csak azért, hiszen régi vármegyei gentri családból származott, mint ahogy később Babicst is megpróbáltam Napkeletbe átcsábítani Klebersberg, Kuno, egyébként sikertelenül. Tehát, hogy arra is rávilágít, hogy ez egy csoda volt a maga módján ez a Nyugat, amely a magyar irodalom egységét jelképezi, és nem valami fajta oldalát, amely szemben állna. Legfeljebb a jó oldala, ami a kevésbé jóval áll szemben. Nem hoztak annyi kompromisszumot. És természetesen ez nem jelenti a Nyugat istenítését, ahol rengeteg emberi konfliktus volt, és rengeteg egyébként érvényesülési konfliktus is volt, és mindegyik szakasz utcában, hát Babits és Móricz között is ugyanígy megvolt, ahogy Kosztolányi és Babits között is megvolt, ahogy megvolt Kosztolányi és Adi között, és hát ebbe ameddig szerepelni tudott, mert hát ugye elvitte a korai halál, Kafka Margit is részt vett. Tehát én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a nyugat az otthona volt, és nagyon szerencse, hogy a virágkorának az egyik legfontosabb oszlopa volt Kafka Margit. De mint egy ilyen kis virág, amit hát ilyen férfi gyámok öntözgetnek, na hát ilyen értelemben nem. Nagyon sok ilyen, hogy is mondjam, hogy Kafka nem tudott öltözni. Leírják, hogy valamelyik gazdag író feleségétől kapott egy estélyi ruhát, és akkor abban látták, hogy délelőtt a korzón abban jelenik meg. Szabó Dezső híresen gonoszon azt mondta, hogy a lakása úgy nézett ki, mint egy rosszul berendezett néprajzi múzeum. Mások is, hogy vehet ilyen olyan, hát Adinak is vannak, hogy ez a nő elfuserálta az életét, pedig a legnagyobb magyar írónő, tehát hát nincs új a nap alatt, tehát a férfiak szeretnek gonoszkodni a nőkkel, és ahogy a nők is nagyon gonoszan tudnak fogalmazni a férfiakkal kapcsolatban, és hát Kafka Margit meg nagyon realistán tudta szemlélni, tehát ez a Horváth Dénes, a második férje, a Színek és években, az egész haldoklás, tehát tényleg hány házasság végződik így? Hát, tehát, hogy nem, már nem beszélnek, és már tényleg, tehát ott kell kerülgetni. Hány olyan, nem kell ez értelmiségi élet, nem kell művészi élet, hogy így nézzen ki, így végződjön egy kapcsolat. Tehát, hogy a pontosság, szerintem továbbra is csak azt tudom mondani, hogy van egy hihetetlen realizmus ebbe az egész kafkai írás módban.
Hát még mielőtt oda jutnak, hogy nem állnak egymással szóba, hát előtte olyan ocsmány módon veszekednek, ami hát tényleg, szóval Tarts Sándor tollára méltó, vagy nem tudom, mit mondjak, hát borzalmas, hát rettenetes, hát minden mértéken aluli, amit ottan egymás fejéhez vágnak, és az a hang nem, és tudom, művelt, finom emberek amúgy egyébként, hát kijön belőlük az állat. Hát. És az oldalakon keresztül. Szóval nem volt egy finomkodó tollú írónő, miközben fantasztikus mondatai vannak végig, és egyszerűen nem tud hibázni a mondatoknak a ritmusába. És ez egy nagyon dús nyelv. Nekem azok az indák és kacsok jutnak eszembe, amelyeket a bécsi szecesszió képezett. Tulajdonképpen magyar mondatokban az, miközben semmi csináltság nincsen benne, hanem csak úgy jön belőle. Mert füle volt. Tehát én azt hiszem, hogy a költészet erre a célra szolgált elsősorban a Kafka Margitnál, hogy a prózai mondatait ilyen fantasztikusan megírja.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spiro Györgynek. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.